Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy az Olasz Külkereskedelmi Intézet 26 meghívott olasz céggel képviseltette magát a csütörtökön zárult Szirha Budapest élelmiszeripari kiállításon. A szervezet igazgatója elmondta, elsődleges céljuk az olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása, ideértve a gasztronómiai területet. Giovanna Chiappini Carpena hozzátette, hogy a magyar piac rendkívül érdeklődő, sőt befogadó a minőségi olasz termékek iránt, így egyre több, akár regionális, a helyi konyha specialitásai tükröző terméket szeretnének eljutatni a magyarországi fogyasztókhoz. Molnár Gábor interjúja következik.
Mivel foglalkozik az Olasz Külkereskedelmi Intézet?
Ez egy az Olasz Külügyminisztérium, illetve az Olasz Made in Italy Minisztérium által patronált intézmény. Ennek az a célja, hogy külföldön népszerűsítse az olaszországi termékeket és cégeket.
Tehát ilyen nem csak Magyarországon van, hanem a világ többi részén is fellelhető?
Így van, egész pontosan a világon 80 irodánk, ügynökségünk van, amelyek a helyi olasz nagykövetségekkel minden esetben szoros együttműködésben dolgoznak. Magyarországon is van tehát egy irodánk, amelynek elsődleges feladata, hogy kereskedelmi értelemben segítse az olasz és a magyar cégeket abban, hogy üzleti kapcsolatba lépjenek egymással.
Mivel készültek az idei élelmiszeripari vásárait Budapesten?
6 éve rendezik meg Magyarországon a Sirát, mi pedig 5. alkalommal veszünk részt ezen a rendezvényen, és most már szokásosnak mondható, hogy egy úgynevezett saját olasz szigettel, ahol több stand is található. Ezúttal összesen 26 olasz cég érkezett Budapestre, hogy bemutatkozzon a magyar piacon, mindezt nagyjából 500 négyzetméteres standon. Ezen túlmenően az olasz sziget kellős közepén található egy főzőhely, egy konyha, ahol főzősokkal várjuk az érdeklődőket. Tesszük ezt együttműködve a pármai székhelyű Alma főzőiskolával.
Tehát akkor ez egy egész nagy bemutatója az olasz gasztronómiának. Igazgató asszony, ha jól tudom, akkor nem csak emiatt a rendezvény miatt van Magyarországon, hanem már hosszabb ideje nálunk él. Miért? Mi itt a feladat, a küldetése?
Az Olasz Külkereskedelmi Intézet már 1969 óta jelen van Magyarországon. Én másfél éve érkeztem ide, az ügynökség igazgatójaként pedig természetesen nem csak ezzel az ágazattal foglalkozom, hanem minden ágazatot lefedünk, ahol kereskedelmi kapcsolatokat lehet találni az országban. Tehát legyen szó ipari, formatermezési vagy bármilyen más szektorról. A mi feladatunk, hogy elősegítsük ezeket a tevékenységeket, valamint ezeket az üzleti és kereskedelmi kapcsolatokat.
Ha még egy kicsit a gasztronómiára fókuszálunk, akkor milyennek értékeli a magyar piacot? Mennyire nyitott a magyar piac az olasz konyha különlegességekre?
Másfél éves tapasztalataim alapján én úgy gondolom, hogy a magyarok nagyon is értékelik úgy általában az olasz konyhát. Minden üzenet vagy komment, amit mi kapunk, nagyon lelkes és pozitív. Azt szoktam még ehhez hozzátenni, amiben hiszek, és ami a küldetésünk a világban is, hogy túl azon, hogy értékelik a mi jó minőségű termékeinket, és ezekkel be tudunk lépni különböző piacokra, fontos számunkra az is, hogy bemutassuk, hogy ezeknek az alapanyagoknak a segítségével milyen módon tudják a legjobban elkészíteni az olasz specialitásokat, hogy ne csak a minőség, hanem az íz is hajazzon az eredetire.
Ha már az alapanyagok, akkor hagyj kérdezzem meg, hogy hogyan érzi, mennyire könnyű itt Magyarországon minőségi alapanyagokat beszerezni, hogy ugyanazok az ízek jöjjenek vissza, mint Olaszországban, mondjuk akár Pármában.
A válaszba bele tudom foglalni a tulajdonképpeni célkitűzéseinket is, ami ebben is áll. Természetesen nagyon sok terméket el tudnak érni a magyarok itt helyben, akár minőségi termékeket is, különösképpen Budapesten, ahol nagyobb a választék, mint máshol. A mi célunk az, hogy a magyarországi közönség a különlegesebb termékekhez is hozzáférhessen. Szeretnénk, ha nem az lenne az egyedüli megoldás, ha Olaszországba kellene menni ezekért a specialitásokért. Itt a mi standjainkon is vannak olyan élelmiszeripari termékek vagy alapanyagok, amelyek ritkábbak vagy akár regionálisabbak, és az ottani hagyományos konyhát tükrözik. Úgyhogy szeretnénk az egyelőre itt kevésbé megtalálható minőségi élelmiszerek és alapanyagok egyre szélesebb választékát adni a magyar közönségnek.
A klímaváltozás befolyásolja bármennyire azt, hogy az alapanyagokat be lehet szerezni akár idehaza, akár Olaszországban? Van olyan alapanyag, ami esetleg eltűnő félben van?
Természetesen a klímaváltozás mennyiségi szempontból érinti ezen termékek export lehetőségét. Sajnos érezhetőek olyan évek, amikor a megváltozott klíma miatt jóval kevesebb kerül piacra egy-egy termékből, ezért előfordul, hogy nem tudjuk exportálni az előzetesen eltervezett mennyiséget. A tavalyi év viszont szerencsére ebből a szempontból jó év volt, az olasz export kiválóan teljesített, de nem kérdés, hogy mindig minden kitett az éghajlatváltozásnak. Az elmúlt percekben az Olasz Külkereskedelmi Intézet igazgatóját, Giovanna Chiappini Carpenát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Csúcstalálkozót tartott az Európai Uniós Innovációs Közösség Brüsszelben az Európai Innovációs és Technológiai Intézet szervezésében. Az öreg kontinens olyan versenytársakhoz kíván felnőni, mint a Big Tech óriások Amerikája és a mindenkinél olcsóbb Kína, így nincs egyszerű dolga, miközben a klímacélokat is tartani szeretné. Az EIT találkozóján azonban optimizmusról számoltak be az iparág döntéshozói. Mivel ötletből van bőven Európában, ezek támogatása startuptól egészen az unicornis, azaz 1 milliárd dolláros méretig a következő cél. Az EU innovációs hálózatát működtető EIT innovációs ökoszisztéma egységének vezetőjét, Herceg Mártont kérdeztem az eseményen.
Két évente tartják az EIT Summitot, EIT csúcstalálkozót az Európai Innovációs Közösség számára. Hogy látja, két év múlva miről tudnak be majd beszámolni, mi lesz a legnagyobb eredmény, mi az, ami a mai naphoz képest elsődlegesen változást jelenthet. Persze tudom, két év az még nem egy jelentős távlat, látható lesz-e akár a ma prezentált témákban valamilyen jelentősebb változás?
Két év múlva 2026 lesz, ez azt jelenti, hogy addigra a következő 7 éves stratégiai tervezésnek a közepén leszünk. Nagyon remélem, hogy a folytatva az eddigi remek eredményeket, akkor majd el tudjuk mondani azt, amit ma is. Tehát a jelenlegi 7 éves terveinkhez képest remekül haladunk. Ugye az EIT már létrehozta Európa legnagyobb innovációs közösségét, és minden olyan területen innováció, üzletfejlesztés, oktatás, ahol a jelenlegi 7 éves stratégiánkban mérhető számszerű célokat kellett teljesítenünk, ezeket egyelőre nagyon szépen hozzuk. Emellett rengeteg olyan programot indítottunk el az alatt a 7 év alatt, amiknek a kifutása az is a következő években várható. Például, amit ma többször előjött, ez a Deep Tech Talent Initiative. Itt ugye 2025 végéig szeretnénk 1 millió tehetséget képezni. Vannak olyan programjaink, mint például a HEI Initiative, ami a Európai Egyetemek Innovációs Kapacitás Fejlesztését tűzi ki célul, és ennek a folytatását fogjuk a következő években véghez vinni. Tehát rengeteg olyan terület van, véleményem szerint, ahol egyelőre nagyon jól állunk. A következő rövid távú lépés az az lesz, hogy kiderüljön, hogy a Water Kick mikor fog elindulni.
Az előadásokon is többször említették a Deep Tech kulcsfontosságú szerepét. Szerintem sokaknak ilyenkor eszébe jut, hogy tech-óriások, akkor Amerika. Az Európai Unió, az európai országok hogyan tudnak ezzel versenybe szállni?
A Deep Tech-kel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog, hogy ez egy folyamatosan változó dinamikusan változó terület önmagában is, tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy arra az egyébként erős kutatás-fejlesztési alapra, ami Európában van, megpróbáljuk ráépíteni az innovációs képességeket is. Tehát Európa hagyományosan jól teljesít, hogyha azt nézzük, hogy hogyan fordítunk pénzt kutatás-fejlesztésre, kevésbé jól, hogyha azt nézzük, hogy hogyan lesz pénz kutatás-fejlesztésből, ez az innováció, és ehhez pedig azt gondolom, hogy az olyan pán-európai innovációs ökoszisztémák, mint például az EIT-nek a megléte, az mindenképpen alapvető fontosságú. Egyszerűen azért, mert olyan gyorsan tudunk reagálni a kihívásokra, azáltal, hogy több ezer partner van a közösségünkben, ami lehetővé teszi azt, hogy teljesen új kihívásokra gyors választ tudjunk adni. Tehát például, amikor a COVID-pandémia kitört, fél évvel később már innovációkkal voltunk a piacon, amik segítették a pandémia legyőzését. Egész egyszerűen azért, mert gyors, hatékony és nagy hálózatról beszélünk. Európának a szerepe szerintem itt mindenképpen abban is megáll, hogy hagyományosan az Egyesült Államokban sokkal több startup és nagyobb cég indult, viszont Európának hagyományosan nagy a meglévő fejlett, érett cég bázisa, amikhez, ha bekötjük azt az új tudást, az új innovációs képességeket, akkor erre az alapra lehet építeni.
Megemlíteném itt a másik nagyhatalmat, úgymond Kína szerepét. Ők inkább napelemek kapcsán jöttek ma szóba, illetve hát gyakran találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy az európai ötleteket hogyan szivattyúzzák el. Ez természetesen fakadhat a vállalatok felkészületlenségéből, nem védetik le az ötleteiket, nem elég körültekintőek, és hirtelen egy-egy ötlet egy másik kontinensen jelenik meg. Ezzel kapcsolatban lehet-e lépéseket tenni a jövőre vonatkozóan? Természetesen itt felmerül a vállalatok partnerek edukációja, bármilyen változtatás, együttműködés lehetséges-e még a probléma feloldására?
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb elem itt pontosan az edukáció, de a másik talán az európai innovációs közösségeknek az a szerepe, hogy képesek a saját tapasztalataik alapján az európai döntéshozók felé javaslatot tenni. Például a mesterséges intelligencia kapcsán már ezt láttuk évekkel korábban felvetett jogi szabályozási problémákkal egyfelől. Másfelől például a szabadalmak, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos együttműködések, ezért a megfelelő európai intézményekkel is együttműködik az EIT, de azt gondolom, hogy erre Európában egy közös szabályozás és együttműködés az egyik legfontosabb elem, mert ez a verseny ez nem fog véget érni.
Milyen országokba terjeszkedne még az EIT? Az elmúlt évben adtak át Cipruson új központot, Máltán, Ukrajnában, Montenegróban. Milyen további tervek vannak? Merre terveznek még terjeszkedni?
Egyfelől az EIT talán az egyetlen innovációs programja az Európai Uniónak, ami most is az összes tagállamban, az Európai Uniós tagállamban jelen van. Tehát minden országban megtalálhatóak az irodáink. Emellett elkezdtünk olyan országokban is irodákat nyitni, mint például a Nyugat-Balkánon, Ukrajnában, ahol azt gondoljuk, hogy a helyi innovációs közösségekkel való együttműködés az európai policykkel összhangban segíthetnek mindkét irányban. Első körben ezeknek a terveknek a teljes kifutását szeretnénk 2027 végéig biztosítani.
Még egy edukációval kapcsolatos kérdés, az upskilling jelensége, illetve a reskilling, hogy is mondjam, újraképzés, vagy átképzés talán egyes iparágakban, illetve arról is szó esett az Európai Bizottság alelnöke által, hogy nagyjából 35 millió munkahelyet érinthet az Európai Unióban ez a fajta változás, hogy milyen iparágakban látják ennek a legnagyobb szerepét az EIT részéről, illetve tudnak-e ebben segíteni, mi az, ami az EIT-t érinti ebben a kérdésben?
Nyilván az EIT elsődlegesen azokban a területekben érintett, ahol innovációs közösséget hoztunk létre. Ugye ez a klímaváltozás, a zöld energia, a digitalizáció, élelmiszeripar, nyersanyagok, stb. De ugyanakkor nyilván ezek a társadalmi kihívások azt igénylik, hogy számos részterületnek a kutatóit is akár munkaerő piac fejlesztése érdekében be tudjuk vonni. Ezért rövid távon több olyan terület van, legyen az a napelemekkel kapcsolatos, legyen az a energiatermelés más eszközeivel, hidrogén, akkumulátor technológiák fejlesztése, ahol rövid távon is nagy tömegben lehet szükség ez a reskillingre vagy upskillingre. Ugyanakkor megint csak a modell előnyös tulajdonság az, hogy bármilyen területen viszonylag gyorsan tudunk reagálni, tehát legyen az a víz, legyen az a ipari nyersanyagok, legyen az a újrahasznosítás területe, ahol komolyabb erőlépésekre lehet szükség. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag megbecsülhetetlen igazából, hogy pontosan mennyi munkahelyet érinthet ez. Közeljövőben rengeteg szám kering ezzel kapcsolatban. Azt gondolom a legfontosabb, hogy legyen erre válasz és képesség, hogy tudjunk ezen változtatni.
Hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk, mint a beszélgetés elején, 2050-re és az azzal kapcsolatos klímacélokra, ma azért nagyon optimista hangokat is hallhattunk. De mégis melyik területet látják a legjelentősebb változást igénylőnek? Van-e ilyen?
Nem tudom, hogy tudnék egy konkrét területet mondani, hiszen nagyon sok szempontból eltérnek ezek a társadalmi kihívások, amire itt a válaszokat keressük, legyen az az élelmiszerlánc, vagy a klíma, vagy az energetika. Azt gondolom, hogy számos olyan kihívás lehet még, ami horizontálisan például a digitalizáció, vagy a mesterséges intelligencia révén kerül majd összekötésre, amit még lehet, hogy nem is sejtünk, hogy pontosan micsoda, legyen az a élelmiszeripar és zöld energia közötti összefüggés akár. Tehát én nem tudnám megmondani, hogy mi az az egyetlen konkrét szektor.
Az EIT-n belül egyébként már alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, akár a belső rendszereik működtetésében, akár információszerzésben, tud esetleg ilyeneket kiemelni?
Van olyan projektünk, ami mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazását segíti, és egyébként házon belül vannak olyan rendszerek, amik business intelligence, tehát adatfeldolgozás területén számolnak azzal, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan tudjuk jobban integrálni, illetve ezzel kapcsolatban azt is, hogy ezeket hogyan tudjuk külső oldalon elérhetővé tenni, legyen az adatbázisokban való keresés, vagy információnak a lekérése tetszőleges szempontból például.
Látják-e házon belül, mert ott azt gondolom, ott a legkönnyebb ezt talán felmérni, a mesterséges intelligenciából fakadó munkahelyek átalakulását, akár szűnhetnek-e meg emiatt pozíciók, vagy átalakulnak, esetleg ilyen konkrét példákkal már most találkoznak-e?
Azt gondolom, hogy elsősorban az átalakulás várható és látható, nem a munkahelyek megszűnése rövid távon, hiszen valójában amit tapasztalunk az az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével többet lehet ugyanabból a pozícióból elvégezni, hatékonyabban vagy gyorsabban. Tehát nem a munkahelyek száma csökken, hanem az elvégzett munka mennyisége nő, inkább ez a tapasztalat.
Az innovációk elősegítésében mi a legfontosabb, amire az IT a jövőben koncentrálni szeretne? Tehát, hogy tényleg a figyelemfelkeltés, az oktatás, a partnerek bevonása, ez mind egyszerre, de hogy mi az, ami a legfontosabb és leginkább előre lendíthetni az európai innovációs szektort, iparágat?
Azt gondolom, hogy amiről már beszélgettünk, a modell alapja, tehát hogy tényleg összehozzuk az oktatás, a kutatásfejlesztés, a cégeket egy közösségbe, és minden egyes tevékenységben legyen az üzletfejlesztés, oktatás vagy innováció, előírjuk azt, hogy együtt dolgozzanak. Ez mindenképpen egy olyan modell, ami megmutatta a rengeteg előnyét. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan területek, ahol muszáj Európában tovább erősödnünk. Azt gondolom, hogy ez leginkább az, hogy az oktatásból hogyan tudjuk az innováció felé terelni a tehetségeket. Tehát ne csak kiváló kutatóink legyenek, hanem a kutatásból kiváló innovációk is szülessenek meg, és azok magyarodjanak lehetőleg Európában, és itt legyenek sikersztorik.
Az elmúlt percekben az EU innovációs hálózatát működtető EIT innovációs ökoszisztéma osztályának vezetőjét, Herceg Márton kérdeztem. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunk.